A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, egy énekkel kezdjük el a mai Isten tiszteletünket, a 77. Zsoltár első versszakát énekeljük el. Foglaljunk helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket a nemrég megtanult énekünkkel, az 514-es számú énekünk mind a három versszakát énekeljük el. Folytatjuk Esdrás könyvének olvasását, hallgassuk meg Esdrás könyve 8. fejezetét.
Az Esdrással hazatértek névsora. Ezek pedig a családfői és a származási jegyzéke azoknak, akik eljöttek velem Artasasta uralkodása idején Babilóniából. Fineás fiai közül Gérsom, Itamár fiai közül Dániel, Dávid fiai közül Hattus, Sékánya fia. Páros fiai közül Zekária és vele az ő nemzetségéből 150 férfi. Pahat Moab fiai közül Eljehoénáj, Zerachai fia és vele 200 férfi. Sekánya fiai közül Jaháziel fia, és vele 300 férfi. Ádin fiai közül Ebed, Jonátán fia, és vele 50 férfi. Élán fiai közül Jesája, Atája fia, és vele 70 férfi. Sefátja fiai közül Zebadja, Mikáél fia, és vele 80 férfi. Joáb fiai közül Obadja, Jehiel fia, és vele 218 férfi. Selomit fiai közül Josifjá fia, és vele 160 férfi. Bébáj fiai közül Zekária, Bébáj fia, és vele 28 férfi. Azgát fiai közül Johanán, Hakkátán fia, és vele 110 férfi. Adonikán fiai közül az ifjak, akiknek neve Elifélet, Jeiél és Semája, és velük 60 férfi. Bigvai fiai közül Utaj és Zabud, és velük 70 férfi. Amikor pedig összegyűjtöttem őket az Ahavába ömlő folyónál, ahol 3 napig táboroztunk, jól megvizsgáltam a népet és a papokat. De Lévi fiai közül nem találtam senkit közöttük. Elküldtem azért e családfőket. Eliézert, Ariélt, Semáját, Elnátánt, Járibot, Elnátánt, Nátánt, Zekáriát, Mesullámot, valamint Jójárib és Elnátán tanítót. Oda rendeltem őket Iddó főemberhez, Kászafia helységbe, és szájukba adtam, hogy mit mondjanak Iddónak és testvéreinek, a léviták szolgáinak Kászafia helységben. Hozzanak szolgálattevőket Istenünk háza számára. Istenünk rajtunk nyugvó jó akaratából elhozták hozzánk Is Székelt, Machli fiai közül, aki Lévi fia, aki meg Izrael fia volt. Továbbá Sérébját fiaival és 18 testvérével együtt, meg Hasábját és vele Seseját, Mirári fiai közül, testvéreivel és 20 fiával együtt. A léviták szolgái közül pedig, akiket Dávid és a fejedelmek a léviták szolgálatába adtak, 220-at. Mindnyájuk nevét főjegyezték. Ekkor böjtöt hirdette ott, az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, hogy szerencsés utat kérjünk tőle magunknak, családjainknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak ellenségeink ellen az úton, mivel azt mondtuk a királynak, Istenünk jó akarata van mindazokkal, akik őt keresik, de hatalma és haragja van mindazokon, akik elhagyják őt. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, és ő meghallgatott minket. Ekkor kiválasztottam a papi fejedelmek közül 12-t, Sérébját, Hasabját, és még 10 melléjük a testvéreik közül. Megmértem előttük az ezüstöt, az aranyat és az edényeket, Istenünk házának az ajándékait, amelyeket a király tanácsosai és fejedelmei, valamint az összes Babilóniában élő izraeli ajándékozott. Kezükbe mértem 650 talentum ezüstöt, 100 talentumot érő ezüstedényeket és 100 talentum aranyat. 20 aranykelyhet, melyek 1000 dárikot érnek, és 2 fényesre csiszolt rézedényt, mely oly becsesek voltak, mint az arany. Azt mondtam nekik, ti az Úr szentjei vagytok. Ezek az edények is szentek, és az ezüst és arany az Úrnak, atyáitok Istenének önként adott ajándék. Vigyázzatok rá azért, és őrizzétek meg, míg meg nem méritek a papi fejedelmek, a léviták és Izrael családtagjainak vezetői előtt Jeruzsálemben, az Úr háza kamráiban. Ekkor átvették a papok és a léviták a megmért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elvigyék Jeruzsálembe, Istenünk házába. Az Aháva folyó mellől indultunk el az első hó 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk keze nyugodott rajtunk, és megszabadított minket az úton ránk leselkedő ellenség kezéből. Majd megérkeztünk Jeruzsálembe, és ott 3 napig pihentünk. A 4. napon pedig az ezüstöt, az aranyat és az edényeket Istenünk házában megmérték, és Mérémót papnak, Uriá fiának a kezébe adták. Vele volt Eleázár, Fineás fia, és velük volt Jozábád, Jésua fia, és Noádja, Binnúj fia, ők mind léviták. Mindent megszámoltak és megmértek, és ugyanakkor föl is jegyezték az egész súlyt. A száműzöttek, akik megérkeztek a fogságból, égő áldozatokat vittek Izrael istenének, 12 bikát egész Izraelért, 96 host, 77 bárányt, 12 bakot bűnért való áldozatul. Mindezt egészen elégő áldozatul adták az Úrnak. És átadták a király rendeleteit a király megbízottjainak, és a folyamon túli helytartóknak, és ezek támogatták a népet és Isten házát. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Hadd adjunk neked hálát, Úr Jézus Krisztus, hogy emlékezhetünk a hazajövetelre, és emlékezhetünk arra a hazajövetelre is, amikor bennünket már elhívtál, meghívtál Isten házába, az Atyához. Hálát adunk neked, Úrunk, hogy gondod volt a zsidó népre is, hogy visszahívd őket, hogy újjáépítessék a templom, és hogy gondod volt ránk is. Gondod volt ránk is az elűzöttekre, a száműzöttekre, a megvetettekre. Úrunk, bocsáss meg, hogy mi is megvetettünk téged, és ezért lettünk száműzöttek, megvetettek, bűnösök. De hadd adjunk neked hálát a Golgotai keresztért, hogy ott felépítetted az alapot, a fundamentumot, ott elkezdhetünk építkezni az Isten házát a szívünkben. Hálát adunk ezért a mennyei ajándékért, amely nem aranyban, ezüstben, részben van mérve, hanem a te drága véredben. Köszönjük neked, hogy ebben a vérben eltöröltettek a mi bűneink, és Isten mennyei házát építheted a mi szívünkben. Kérünk ezért, hogy ma is lehessen ez egy ilyen alapozó, házépítő, hálaadó Isten tisztelet, Uram. Köszönjük neked, hogy te följegyezted a mi neveinket az életkönyvébe, és add, hogy minél többen legyenek, akiknek a neve ott lesz fenn a bárány könyvében. Köszönjük neked, hogy ma is hívsz bennünket hozzád, legyen nyitottak a mi szíveink a te igédre és annak megcselekvésére. Így áld meg bennünket, az ige hirdetőjét, és bennünket a hallgatókat is, hogy örvendezhessünk a te szabadban, és megcselekedjük azt. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. Készüljünk egy énekkel az igehirdetés meghallására, az 548. dicséretünk második versét énekeljük. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amit Mózes 5. könyvéből olvasok, a 30. fejezet 3. verséből. Akkor jóra fordítja sorsodat Istened az Úr, megkönyörül rajtad, és újra összegyűjt minden nemzet közül, amelyek közé szétszélesztett téged Istened az Úr. Amen. Foglaljunk helyet. Van az életünkben egy pont, amire nagy hangsúlyt fektetünk. Itt ebben a gyülekezetben is, erről a szószékről is nagyon sokszor beszéltünk már róla, és ez a megtérés. A megtérésben valami megváltozik. A korábbi életünkre nemet mondunk, az Isten nélküliségre nemet mondunk, és elnyerjük az üdvösséget. Hadd kérdezzem meg, ha ez a pont már eljött valakinek az életében, mi következik ez után? Mi a megtérés következő lépése? Erről a kérdésről nem beszélünk olyan gyakran. Sokan egyenesen úgy gondolják, hogy nincs következő lépés. Hát ha már megtértem, és elnyertem az üdvösséget, akkor hova tovább? Akkor már csak várnom kell a mennyei üdvösségre. Krisztus majd visszajön, vagy én megyek előbb hozzá, mert meghalok, és akkor ott boldog leszek, kész. Pedig a Biblia arról beszél, hogy a megtérés az valójában egy kezdet. Nagyon fontos pont az ember életében, kicsit olyan, mint amikor egy gyereket beiratnak iskolába. És onnantól fogva az iskolában az a gyerek napról napra tanul valamit, fejlődik. Hát így vagyunk mi is a megtérés után, beiratkoztunk ezzel a pillanattal fogva az Isten iskolájába, és szeretnénk tőle tanulni, szeretnénk változni, szeretnénk egyre inkább olyanok lenni, amilyeneknek ő eltervezett bennünket. Hát ma erről a fejlődésről tanít bennünket Isten igéje. De mielőtt meglátnánk, hogy honnan indulunk és hova szeretnénk eljutni, vessünk egy pillantást az igében szereplő zsidóságnak a történetére. Azt látjuk, hogy a zsidóság elsősorban lelki értelemben, de más vonatkozásban is évszázadokon keresztül lejtmenetben volt. Volt egy aranykor. Ez az aranykor, ez Dávid és Salamon nevével fémjelezhető. Ugye Dávid volt az, aki a legközelebb állt az Istenhez. Az Isten szíve szerint való férfi, így olvassuk. Salamonról pedig azt látjuk, hogy ő pedig felépítette a templomot. Tehát ebben az időben az Istennel való kapcsolat egy kitüntetett helyen szerepelt. Ez tehát az aranykor. Az ezt követő évszázadok komoly visszaesést hoztak. Azt látjuk, hogy a zsidóság egyre jobban elfeledkezett Istenről. Jártak ugyan még templomba, zajlottak az Isten tiszteletek, de ezek kicsit olyan népegyházi jelleggel történtek, tehát úgy megszokásból mentek. A szívük az már nem nagyon volt ott Istennél. Ezzel párhuzamosan pedig egyre több pogány istenség, bálvány telepedett meg az országban. Itt is kinőtt egy bálványtemplom, ott is kinőtt egy áldozóhalom, és a zsidók kacérkodtak ezekkel a pogány istenségekkel. Ez már egy komoly visszaesés volt. Ez tartott évszázadokon keresztül. Aztán következett a fogságba vitelnek az ideje. Közvetlenül a fogságba vitel előtt még ennél is mélyebbre süllyedtek a zsidók. Azt olvassuk, hogy ekkor már az Isten prófétáit rendszer szinten üldözték. Tehát azok az Isten szolgái, akik kiálltak és emlékeztették a népet arra, hogy ki az, aki behozott titeket Kánaán földjére? Ki az, aki szeret titeket, aki gondotokat viseli? Térjetek már vissza hozzá. Ezeket a prófétákat elkezdték üldözni. A zsidókhoz írt levélben van egy hosszú felsorolás, hogy hogyan üldözték őket. Az egyik példa ezzel kapcsolatban, hogy volt, akit ketté fűrészeltek. A zsidó hagyomány úgy tartja számon, hogy Ézsaiás próféta az, akit például ketté fűrészeltek. aki menekült az üldözői elől, végül, amikor már nem bírta tovább, egy odvas fát meglátott, belemászott, gondolta, hogy majd akkor itt szépen megvárja, amíg a többiek elmennek, aztán kijön. Hát nem így történt, beleszorult, és kivágták vele együtt a fát, és őt pedig ketté fűrészelték. Tehát ebben az időben ennyire mélyre süllyedt a zsidóság, hogy már üldözték az Isten prófétáit, és erkölcsi értelemben más tekintetben is olyan állapotok alakultak ki, hogy arra már szavakat is nehéz találni. Tehát ment lefelé minden. Mi történt a fogság végén? Letelt a babiloni 70 esztendő. Mekkora megújulást hozott mindez? Azt olvassuk, hogy Círusz perzsa király kiadott egy rendeletet, hogy a zsidók bárhol élnek is a birodalom területén, hazamehetnek. Felépíthetik a templomot, felépíthetik Jeruzsálemet, új életet kezdhetnek. Ez vajon egy lelki megújulásba torkolt? Hát ezt így nem mondanám. A szó, amit használnék, az inkább a polarizálódás. Volt egy része a népnek, a törpe kisebbség, az Isten szeretők, akik összeszedték minden holmijukat, és hazamentek. És volt egy másik része a népnek, amely azt mondta, hogy már pedig mi maradunk Perzsiában. Nekünk már ez az otthonunk, megtaláltuk a számításainkat, nekünk ez fontosabb, mint az, amit az Isten tartogat számunkra. Tehát ez sem hozott előrelépést igazán, csak polarizálta a helyzetet. És most jutunk el Esdrás korába, most jutunk el abba, ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor a perzsa királynak a szolgája Esdrás elhatározta, hogy visszatér Jeruzsálembe, kapott egy engedélyt a királytól, hogy menjen nyugodtan, vigye magával, aki csak menni szeretne. Itt megint eltelt jó pár évtized, majdnem 100 év. Mit látunk, hogy mit változott a zsidóságnak a helyzete eddig? Hát nagyon érdekes, hogy lenne egy dolog, amire számítanánk, és van a valóság. Hát mire számítanánk? Hát arra számítanánk, hogy a Perzsiában élő zsidóságnak az ősei, ugye közel 100 évvel korábban már hoztak egy olyan döntést, amiről azt gondolnánk, hogy ez a végső döntés. Úgy döntöttek, hogy az egzisztenciájuk, amit itt felépítettek, az fontosabb mindennél, és hátat fordítottak Istennek. Az ember azt a következtetést vonná le, hogy akkor innentől kezdve ennek a népnek lelki értelemben vége. Ők már soha nem fogják keresni az Urat. És mi a valóság? A valóság az, hogy ha elolvassuk például Eszter könyvét, ami ebben az időszakban játszódik, akkor azt látjuk, hogy a zsidósággal valami történt. Elkezdték újra keresni az Urat. Elkezdték újra olvasni a Bibliát, elkezdtek böjtölni, elkezdtek imádkozni, valami lelkileg megváltozott bennük. És itt járunk Esdrás korában, megint csak egy pici idő telt el, itt pedig azt látjuk, hogy még azok a zsidók is, akik ebben a pillanatban is úgy döntöttek, hogy most sem térnek haza Izraelbe, még ők is egy hatalmas adományt adtak át Esdrásnak, hogy ezt vidd el Jeruzsálembe a templomnak a javára. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek az emberek lelki értelemben elkezdtek megújulni. Tehát nagyon sokáig tartott a lejtmenet Izrael életében, de főleg itt Esdrásnál valami elkezdett megváltozni. Hát mi ennek az oka? Hogy történt ez a változás? Egy igét szeretnék idézni, amiben minden benne van ezzel kapcsolatban. Ha a részleteket nem is ismerjük, de a lényeget ezáltal meg tudjuk ragadni. Ez a 2 Timóteus 2.13-ban olvasható. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Magyarul nem a zsidóságnak a nagyszerűsége volt az, hogy észhez tértek és változtattak az útjaikon. A háttérben Isten hűsége áll. Kiválasztotta őket, és elhatározta, hogy gondjukat viseli, nem csak fizikailag, lelki értelemben is. És ezt látjuk ebben a példában, hogy Isten adott egy ébredést ebben az időben az ő népének. Hát gondoljuk végig Isten hűségét, a kiosztott lapon vannak kérdések, ebből idézek. Isten hűségesen bánik még a hűtlenekkel is, nem fordított hátat sem a zsidóknak, sem nekünk. Idézzük fel, hányszor és milyen módon jött utánunk, amikor mi már nem is gondoltunk rá. Tehát ez a kiinduló pont, hogy Isten utánunk jön és megszólít bennünket. És itt érünk el a lelki fejlődésnek a kezdetéhez. Azt látjuk, hogy ez a lelki fejlődés elindult ezen a ponton, és Isten elhatározta, hogy folytatni akarja ezt a lelki fejlődést. Ennek a fejlődésnek három mozzanatára hívja fel az ige a figyelmünket ebben a fejezetben. Ez a három mozzanat ez részben bizonyítéka a megújulásnak, ugyanakkor katalizátora is. Tehát amit itt látunk, az nem csupán jele a dolgoknak, hanem tovább viszi ezt a lelki fejlődést. Hát ezeket a mozzanatokat vizsgáljuk most meg. Az első mozzanat az anyagi hozzájárulás. Ezt olvassuk a 25. versben. Kimértem előttük az Istenünk házának felajánlott ezüstöt, aranyat és edényeket, amelyeket a király és tanácsosai, vezető emberei, valamint az egész ott élő Izrael ajánlott fel. Hát nézzük meg ezt a felajánlást kicsit közelebbről. Azt látjuk, hogy ezt a vagyont ezt két részre lehet osztani, olyan értelemben, hogy milyen forrásból származik ez a vagyon. A hozzájárulás egy része állami támogatás. Mint hogy a perzsa uralkodók politikájához szervesen hozzátartozott, hogy az általuk uralt nemzeteket támogatják vallási és nemzeti kulturális értelemben is, ezért azt kell mondjuk, hogy ez a hozzájárulás ez nem tekinthető önkéntes adománynak, nem tükröz semmiféle személyes lelki fejlődést. Tehát ne gondoljuk azt, hogy akkor most a perzsa király, meg az ő vezető emberei megtértek volna. Nem erről van szó. Ez egy egyszerű politikai döntés az ő részükről. És itt egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek. Olykor fellángol a vita, hogy az egyház fogadhat-e el támogatást az államtól. Vannak, akik teljes mértékben elutasítják ezt a lehetőséget, és ezt hitetlenségnek, bizalmatlanságnak titulálják. De akkor hadd kérdezzem meg, Esdrás bűnt követett el, amikor elfogadta a király és a vezető emberek hozzájárulását? Hát nyilván ez egy bibliai példa, és látjuk, hogy pozitív példaként van előttünk, tehát bűnnek semmiképpen nem nevezhetjük. Akkor mi ez? Ha megvizsgáljuk Esdrás könyvét az elejétől a végéig, akkor azt látjuk, hogy rengeteg áldás van benne. Ott van a királyi rendelet, hogy haza lehet menni. Ott van az összegyűjtött pénz a templom számára. Ott van a biztonságos hazatérés. Ott van a Jeruzsálemben történt sokféle lelki megújulás. És ezeket az áldásokat Esdrás elejétől a végéig Istennek tulajdonítja. Tudjuk, hogy minden szakaszban voltak emberek, akik aktívan dolgoztak, de mégis minden Istentől származik. Magyarul, visszatérve a kérdésünkre, az állami támogatás is lehet az Isten gondviselésének a része. Tehát elfogadni nem bűn. De hadd egészítsem ki rögtön azzal, hogy van egy másik olvasata is a dolognak. Ha az egész Szentírást figyelembe vesszük, akkor azt látjuk, hogy el lehet fogadni támogatást, de van valami, amit határozottan el kell kerülni. És ez az anyagi függőség. Mert az anyagi függőség a prófétából udvari prófétát csinál. Azt tudjuk mi, ugye? Az udvari próféta. Aki nem megmondja az uralkodónak meg a népnek Isten akaratát, hanem aki visszhangozza az uralkodónak és a népnek a vágyait. Magyarul egy lelki pecsétet nyom a bűnre. Ez az udvari próféta. Hát ha a prófétát úgymond az állam fizeti, akkor udvari próféta lesz belőle, az igazságból pedig féligazság, vagy mondjuk ki nyíltan, hazugság lesz. Tehát van, amit el lehet fogadni, de kerülni kell a függőséget. És akkor nézzük meg a másik felét a hozzájárulásoknak, ez pedig a Perzsiában élő zsidóságnak az adománya volt. Ugye ezek azok az emberek, akik már körülbelül 150 éve ott éltek, ahol éppen voltak. Az őseik, amikor letelt a 70 éves fogságnak az ideje, ők hoztak egy döntést, hogy nem mennek haza Jeruzsálembe. De ez azért volt egy kicsit más, mert ők még azért jó részt ismerték azt az életet, ami ott volt. Volt, aki még megélte, hogy elvitték őt fogságba Izraelből. De sokan legalább a szüleik és a nagyszüleik által nagyon élő módon tudták, hogy mit jelent Izraelben élni. Hogy mit jelent az, hogy az Isten véget vet a fogságnak, és haza lehet menni. Amikor ők hoztak egy döntést, hogy maradnak Perzsiában, az a hitetlenségnek a jele volt. De ezek az emberek, ezek a leszármazottak, akik már 150 éve ott voltak, ahol, hát ők már egészen más helyzetben voltak. Hát ha abban az időben megkérdeztek egy zsidót, hogy mit tudsz Izraelről, arra az volt a válasz, hogy semmit. Nekem még az ükszüleim sem tudtak már semmit Izraelről. Mi már itt élünk, nem tudom én milyen régóta. Már a nyelvünket is elfelejtettük. Tényleg elfelejtették a zsidók erre a korra a saját nyelvüket. Átvették annak a birodalomnak a nyelvét. Tehát ők már fizikailag nagyon mélyen oda voltak gyökerezve. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a lelki téren volt egy váltás. Tényleg keresték az Istent, és ennek az egyik jele az volt, hogy hatalmas támogatást adtak. Önként, és úgy látszik, hogy örömmel és bőségesen adakoztak a jeruzsálemi templom javára. Hát itt van egy felsorolás előttünk. Igaz, hogy ebben benne van az állami támogatás is, de azért nyilván az egész ott élő zsidóságnak a felajánlása az így is tetemes lehetett. Ezt olvassuk, kimértem és átadtam nekik 650 talentum ezüstöt, 100 talentum értékű ezüstedényt és 100 talentum aranyat, továbbá 1000 dárik értékben 20 aranykelyhet és 2 szépen kifényesített rézedényt, amelyek olyan becsesek voltak, mint az arany. Tehát valóban sokat adtak ezek az emberek. Jelzi, hogy már hitben jártak, és amikor valaki támogatja az Isten ügyét, akkor ez úgymond még közelebb viszi őt az Istenhez. Mert amibe beletesszük az energiánkat, az nekünk is fontosabbá válik. Hát gondoljuk majd mindezt végig át saját magunkra nézve. Gyakoroljuk úgymond az adakozást az Isten céljaira? Ha nem, akkor mi tart vissza bennünket? Ha pedig igen, akkor ez hogyan változtatja meg, hogyan befolyásolja az Istennel való kapcsolatunkat és a jellemünket? Gondoljuk végig ezt a kérdést. Aztán van a lelki fejlődésnek egy másik mozzanata is, ez pedig a böjt. Egy elfeledett ajándéka Istennek. Ezt olvassuk ezzel kapcsolatban a 21. és 22. versekben. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik. Esdrás úgy látta jónak, hogyha erre a nagy útra lelkileg felkészülve vágnak bele. És a böjtöt gondolta a legmegfelelőbb eszköznek. Hát mire jó a böjt? 3 pontban szedtem össze. A böjt egyrészt segít, hogy ne értékeljük túl földi javainkat. Miből áll a böjt? Ugye egyrészt ilyenkor az ember nem eszik, de ennél sokkal több, mert nem csak az ételről mondunk le jó esetben, hanem minden más kedvtelésünkről is Lefordítva mindezt egy 10 éves nyelvére, leteszem a telefonomat, és nem veszem fel. Mert az egy dolog, hogyha nem eszem, és ez fájdalmat okoz nekem, de legalább ott van vigasztalásul a telefonom, hát akkor az nem olyan nagy áldozat. Tehát a lényeg, hogy letesszük az ételt, és letesszük a kedvteléseinket, és ezzel hangot adunk, és megerősödünk azon meggyőződésünkben, hogy nem ezek a dolgok adják az életünk célját és értelmét. Nagyon fontos ilyen szempontból is a böjt, hogy olykor-olykor gyakoroljuk, legyenek ilyen időszakaink, mert annyira könnyen részévé tudunk válni ennek a világnak, most olyan értelemben részévé, hogy kiszakíthatatlanul benne vagyunk, és ugyanazok a célok kergetnek bennünket, mint mindenki mást is. Jó, ha néha-néha elcsendesedünk és rájövünk, hogy ezek a dolgok csak mind másodlagosak lehetnek az életünkben. Nem olyan fontosak. Aztán a böjtnek van egy másik célja is, segít, hogy megfelelően értékeljük Istent. Tehát, hogy visszahelyezzük őt az első helyre. Böjtölés közben ugyanis emlékeztetjük rá magunkat, hogy az ajándékoknál sokkal fontosabb az ajándékozó. Tehát nem az a lényeg, hogy mit kapunk tőle, hanem ő maga a lényeg, hogy vele lehetünk. Ez nem csak egy emlékeztetés, hiszen az Istennel való kapcsolat az nem csupán egy értelmi belátás. Ez egy valóság. Az Istennel való kapcsolatot meg kell élni, és ennek az örömét böjtölés közben meg lehet élni. Persze korog a gyomrom, és az fájdalmat is jelent, de mégis megerősödöm abban, hogy Isten az első, és ilyenkor közelebb érezhetjük magunkat hozzá, mint más alkalmakon. Mi a böjtnek a harmadik haszna? Segít, hogy alázattal forduljunk Istenhez. Ez az, amit egyébként Esdrás itt kifejezetten kiemel ebben a szakaszban. Hogyan segít bennünket ebben a böjt? Hát emlékezzünk vissza arra, nem is feltétlenül böjtöltünk, de mondjuk egy ideig nem ettünk. Az ember milyen könnyen legyengül, nem? De amikor kifejezetten böjtöltünk, mondjuk 1-2-3 napon keresztül, akkor mit éltünk át? Hogy elgyengülünk. Megéreztük a korlátainkat. És ott álltunk, hogy nincs erőnk úgy igazából semmihez. És amikor az ember ezt a függőséget megérzi, hogy az Isten a mindenható, én pedig gyenge vagyok, korlátolt ember, akkor ez megváltoztatja az imádságainkat. Akkor már nem úgy megyünk oda az Istenhez, mintha tárgyalnánk vele, hogy akkor én ezt kérem tőled, cserébe ezt megadom, mert én ezt meg tudom neked adni, nem. Hanem kifejezetten úgy megyek oda, hogy tiéd minden, és én mint rászoruló megyek hozzád. Ez alázatra indít bennünket, megváltoztatja az imádságainkat. És azt olvassuk, hogy mindezt Isten jó szívvel nézte. Amikor a zsidókot böjtöltek, akkor Isten ezért megáldotta őket. És ugyanez a böjtölés, ez számunkra is lehetőség. Bevallom, én már nagyon régen böjtöltem, nehezen bírom az éhezést. De ezen én szeretnék mindenképpen változtatni. Semmiképpen nem gondolom, hogy az lenne a mi utunk, hogy meghirdetünk egy nagy közös böjtöt, és akkor mindenki büszke magára, tehát nem csinálunk belőle egy egyházi programot. Ez mindenkinek a személyes hitéletére nézve lehetőség. Minden esetre én javaslom, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, mert Isten nem véletlenül tanít minket ezzel kapcsolatban. Megint csak azt mondom, gondoljuk végig, hogy gyakoroljuk-e a böjtöt, ha nem, akkor miért nem? Illetve ha gyakoroljuk, akkor szedjük össze ennek a hatásait az életünkre nézve, miben változott meg az Istennel való kapcsolatunk, miben változott meg a jellemünk. És végül a fejlődésnek egy harmadik mozzanatát is emeljük ki, ez a hála kifejezése. Amikor a zsidók megérkeztek Jeruzsálembe, akkor ezt olvassuk, amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek,
égő áldozatot mutattak be Izrael istenének. 12 bikát egész Izraelért, 96 kost, 77 bárányt, 12 vétekáldozati bakot, mindezt égő áldozatul az Úrnak. Tehát amikor hazamentek, akkor nem azt mondták, hogy na, megjöttünk végre, hanem azt mondták, hogy tudjuk, kiért vagyunk, kinek köszönhetjük mindezt, és ezért hálát is adunk neki. Hát hadd kérdezzem meg, hogy szoktunk-e hálát adni? Sok hívőnek az életében is úgy van a dolog, hogy amikor valamire szükségünk van, akkor ostromoljuk az Urat kitartóan. Rágjuk a fülét. Uram, erre van szükségem, nem látod? Te nagyon szeretsz, akkor itt az ideje, hogy segíts. Meg másoknak is mekkora bizonyságtétel lenne, ha azt látnák, hogy ott állsz mellettem. Mi nagyon rafináltak, meg fantáziadúsak tudunk lenni, amikor kérünk. De amikor megkaptuk, meg szoktuk köszönni? Nagyon sokszor nem. És az a helyzet, hogy ez árul el rólunk nagyon sokat a hitünkről. Az az ember ugyanis, aki nem köszöni meg Istennek az áldást, a változást, az elárulja, hogy nem is neki tulajdonítja mindezt. Így alakult. Magamnak köszönhetem, másoknak köszönhetem. Tehát ilyen földi okokat keresünk. Valaminek a hatása az a helyzet, amiben most éppen szerencsém van benne lenni. Amikor nem adunk hálát, akkor ezt fejezzük ki, hogy nagyon mélyen ez a meggyőződésünk. Amikor szükségünk volt, akkor a hitünk megerősödött, akkor odafordultunk az Istenhez, de mihelyt megkaptuk, egy mélyebb, bűnös természet vett újra erőt rajtunk. Aki viszont hálát ad az Istennek, és most nem nagy áldozatokra gondolok, bármilyen módon, imádságban például, időt töltök, és tényleg megköszönöm az Istennek. Aki hálát ad, az tényleg az Isten számlájára írja az áldást. És ez óriási dolog. Hogy járul ez hozzá a lelki fejlődésünkhöz? Az 50. Zsoltár 23. versét hadd olvassam. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Amikor hálát adunk, akkor a szemünk még jobban felnyílik arra, hogy meglássuk Istent cselekedni az életünkben. Ezért adunk hálát, mert már láttuk cselekedni, de mihelyt elkezdődik a hálaadás, Isten még több dologra nyitja fel a szemünket. Ilyen módon mutatja meg az ő szabadítását. És ez még közelebb visz bennünket Istenhez. Mert ha én úgy látom az életemet, hogy körbevesz engem az Isten minden oldalról, akkor egy olyan hála ébred bennem, és egy olyan hit erősödik meg bennem, ami felülmúlja a korábbit. Megint ugyanazokat a kérdéseket hadd tegyem fel, gondoljuk végig a hálaadást, gyakoroljuk-e, ha nem, miért nem, ha igen, miben változtat meg bennünket. Tehát ebben a fejezetben azt látjuk, hogy Isten elkötelezett a lelki fejlődésünk mellett, és ez a három eszköz, amit látunk ebben a fejezetben, az egyik az anyagi hozzájárulás, tehát szánok, pénzt is szánok az Isten ügyére, a másik a böjt, le tudok mondani valamiről, hogy az Istennel való kapcsolatom megerősödjön, a harmadik pedig a hálaadás, hiszen tudom, hogy mindent Istennek köszönhetek. Hát ez egy olyan tananyag, amit nem csupán úgymond a Isten iskolájának az első év folyamán kell megtanulni és gyakorolni, hanem ezt minden időben gyakorolni kell. És hogyha ezeket gyakoroljuk, akkor azt látjuk, hogy fejlődni fogunk, és egyre közelebb kerülünk az Istenhez. Hát segítsen minket az Úr abban, hogy mindez megvalósulhasson. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 222. dicséretünk első, második és tizedik verseit énekeljük. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azt a kijelentést, hogy te hűséges vagy hozzánk, és köszönjük azt a számtalan példát, amit láthatunk ezzel kapcsolatban. Köszönjük, hogy megtartottad a te népedet, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, és köszönjük, hogy mi személyesen is ezt tapasztalhatjuk, hogy amikor elfeledkezünk rólad, amikor magával ránt bennünket a világ, mindig utánunk jössz, és valamilyen módon megragadsz bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt a csodálatos hűséget, tudjuk, hogy nem szolgáltunk rá, nagyon hálásak vagyunk neked azért, mert te magad ilyen vagy, és magadat meg nem tagadhatod, és köszönjük, hogy ez a garanciája annak, hogy mindig veled maradhatunk, és nem veszítjük el az üdvösségünket. Kérünk, Urunk, segíts, hogy bennünk is növekedhessen a hűség, hogy egyre ritkábban, és ne olyan távolra menjünk el tőled. Szeretnénk, Urunk, beléd kapaszkodni, szeretnénk, ha mindig erősen tartanál bennünket önmagadnál. És köszönjük neked, Urunk, azt is, hogy te nem csak elindítasz bennünket az úton. Te pontosan tudod, hogy mit akarsz kiformálni az életünkben, és köszönjük, hogy az ehhez szükséges eszközöket is kirendeled. Köszönjük, hogy a zsidóságnak ez a része átmehetett egy komoly lelki fejlődésen. Szeretnénk, Urunk, hogyha a mi életünkben is nagyon aktívan munkálnád ezt a fejlődést. Kérünk, Urunk, segíts, hogy valóban ezeket a sokszor nehéznek tűnő dolgokat meg tudjuk tenni, hogy kinyíljon előtted ne csak a szívünk, de a pénztárcánk is, hogy ne csak ételt vegyünk magunkhoz, hiszen nem csak kenyérrel él az ember. Szeretnénk, Urunk, a te közelségedet minél többre becsülni. És szeretnénk, Urunk, nem csak kérni tőled, de a szívünk örömét és háláját kifejezni neked. Köszönjük, Urunk, hogy ezek csodálatos eszközök, és nagyon szeretnénk nem elpazarolni ezeket a lehetőségeket. Hadd imádkozzunk a te szent lelked munkájáért, hogy tartsa ébren bennünk a fejlődés iránti vágyat, és segítsen megragadni nekünk a lehetőségeket. Köszönjük, Urunk, hogy már eddig is sok mindent elvégeztél az életünkben. Köszönjük, hogy még tovább akarsz bennünket vinni. Azt akarod, hogy dicsőségedre, másoknak pedig áldására lehessünk. Kérünk, Urunk, segíts megtisztulnunk, és segíts az új emberben növekednünk. Urunk, hadd hozzuk eléd gyülekezetünket, annak minden tagját. Kérünk, Urunk, hogy a tavaszi fáradtságot vedd le rólunk, adj nekünk megújulást testileg, lelkileg. Kérünk, Urunk, a gyászolókért. Tudjuk, hogy vigasztalás egyedül tőled jön, de ami tőled jön, az valódi vigasztalás. Köszönjük, Urunk, hogy rád mindig számíthatunk, köszönjük, hogy te vagy a mi pásztorunk. Kérünk, hogy járj előttünk, és cselekedd meg, hogy mi pedig téged kövessünk hűségesen. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Amen.